A 31. tanulmányozási cikket a szeptember 25-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe: Legyetek rendíthetetlenek, tántoríthatatlanok. A kulcsidézet így szól: Szeretett testvéreim, legyetek rendíthetetlenek, tántoríthatatlanok. 1 Korintus 15:58. 122-es ének: Legyetek rendíthetetlenek, tántoríthatatlanok. Áttekintés. Ádám és Éva ideje óta Sátán rá akarja venni az embereket, hogy ők maguk döntsék el, mi a jó és mi a rossz. Nálunk is ezt akarja elérni. Az a célja, hogy hagyjuk figyelmen kívül Jehova törvényeit és a szervezetétől jövő útmutatásokat. Ez a cikk segíteni fog, hogy ellen tudjunk állni Sátán világának, és szilárdan ki tudjunk állni Jehova mellett. Az első két bekezdéshez tartozó kérdés: milyen értelemben hasonlítanak a keresztények egy felhőkarcolóhoz? Tokióban az 1970-es évek végén felépítettek egy 60 emeletes felhőkarcolót. Mivel a városban gyakoriak a földrengések, az emberek azon tűnődtek, hogy vajon kiállja-e ezeket a rengéseket. Hogyan tették földrengés biztossá az építményt? Úgy tervezték meg, hogy szilárd, ugyanakkor hajlékony legyen, hogy elnyelje a szeizmikus rezgéseket. A keresztények hasonlóak ehhez a felhőkarcolóhoz. Milyen értelemben? Egy kereszténynek rendíthetetlennek, de egyben rugalmasnak is kell lennie. Egyrészt megingathatatlanul ki kell állni a Jehova törvényei és alapelvei mellett. Késznek kell lennie arra, hogy engedelmeskedjen, és nem szabad megalkudnia. Az 1 Korintus 15:58 ezt írja: Tehát, szeretett testvéreim, legyetek rendíthetetlenek, tántoríthatatlanok, és mindig bőven legyen tennivalótok az Úr munkájában, tudva azt, hogy fáradozásotok az Úr szolgálatában nem hiába való. Másrészt, ha egy helyzet lehetővé teszi, sőt megkívánja, akkor észszerűnek, vagyis rugalmasnak kell lennie. Ha egy keresztény megtalálja ezt a finom egyensúlyt, nem fog a végletekbe esni. Nem lesz túlságosan merev, de túl engedékeny sem. Ebből a cikkből látni fogjuk, hogyan lehetünk tántoríthatatlanok. Aztán Sátán 5 módszerét vizsgáljuk meg, melyekkel meg akar gyengíteni minket. Végül pedig arról lesz szó, hogy hogyan tudunk ellenállni a támadásainak. Hogyan lehetünk rendíthetetlenek? A 3. bekezdéshez tartozó kérdés: milyen törvényeket fektetett le a legfőbb törvényadó a Cselekedetek 15, 28 és 29-ben? Jehova, a legfőbb törvényadó, mindig is világos, könnyen érthető törvényeket adott a népének. Például az első században a vezetőtestületen keresztül erre utasította a keresztényeket. 1. Ne legyenek bálványimádók, csak Jehovát imádják. 2. Tartsák szentnek a vért. És 3. Ragaszkodjanak a Biblia magas erkölcsi mércéjéhez. A Cselekedetek 15, 28 és 29 így szól: Mert a Szent Szellem és mi magunk jónak találtuk, hogy semmi további terhet ne rakjunk rátok a következő szükséges dolgokon kívül. Tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a megfojtott állattól és a szexuális erkölcstelenségtől. Ha gondosan őrizkedtek ezektől, jól lesz dolgotok. Legyetek jó egészségben. Nekünk is szilárdnak kell lennünk ezen a 3 területen. Lássuk, hogyan. A 4. bekezdéshez tartozó kérdés: mit jelent a Jehova iránti kizárólagos odaadás? Nem vagyunk bálványimádók, csak Jehovát imádjuk. Az izraelitáknak azt mondta Jehova, hogy kizárólagos odaadást vár el tőlük. Amikor pedig az ördög megkísértette Jézust, ő nyíltan megmondta neki, hogy csak Jehovát szabad imádni. És mi pontosan ezt tesszük. Nem imádunk bálványokat, és egyetlen embert sem bálványozunk, legyen az vallási vezető, politikus, népszerű sportoló, vagy egy híresség a szórakoztatóiparban. Csak a teremtőnket imádjuk, mellette foglalunk állást. A Jelenések 4:11-ben ez áll: Méltó vagy, Jehova, Igen, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból jött létre és lett megteremtve. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért ragaszkodunk az élet és a vér szentségére vonatkozó törvényhez? Betartjuk az élet és a vér szentségére vonatkozó törvényt. Miért? Azért, mert Jehova azt mondta, hogy a vér jelképezi az életet, és az élet egy nagyon értékes ajándék tőle. Amikor Jehova megengedte az embereknek, hogy fogyaszthatnak húst, kikötötte, hogy a vért nem ehetik meg. A mózesi törvénybe is belefoglaltatta ezt a rendelkezést. Az első századi vezetőtestület által pedig arra utasította az összes keresztényt, hogy tartózkodjon a vértől. Amikor döntenünk kell, hogy milyen orvosi kezelést válasszunk, eltökéltek vagyunk, hogy nem szegjük meg a vérre vonatkozó parancsot. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit teszünk, hogy Jehova erkölcsi mércéje szerint tudjunk élni? Szigorúan ragaszkodunk Jehova magas erkölcsi mércéjéhez. Pál apostol egy élénk szóképpel a következő figyelmeztetést adja. Öljétek meg a testrészeiteket. Kolosszé 3.5. Vagyis mindent meg kell tennünk, hogy kiírtsuk magunkból a helytelen testi vágyakat. Semmi olyat nem nézünk vagy teszünk, ami erkölcstelenséghez vezetne. Ha pedig kísértés ér, határozottan ellenállunk, mert nem szeretnénk, hogy bármi is tönkre tegye a kapcsolatunkat Jehovával. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit határozzunk el, és miért? Jehova elvárja, hogy szívből engedelmeskedjünk neki. Amit kér tőlünk, az mindig a legjobb érdekeinket szolgálja, és nem válogathatunk, hogy mely törvényeit tartjuk be. Mindent megteszünk, hogy örömet szerezzünk neki, akárcsak a Zsoltár író, aki ezt mondta. Elhatároztam, hogy engedelmeskedem rendelkezéseidnek egész életemben, mindvégig. Zsoltárok 119-112. Sátán viszont mindent megtesz, hogy meggyengítsen minket ebben az elhatározásunkban. Vizsgáljuk meg a módszereit. Sátán taktikái. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan használja ellenünk Sátán az üldözést? Üldözés. Az ördög fizikailag és érzelmileg is támad, hogy meggyengítsen minket. Fel akar falni, vagyis tönkre akarja tenni a Jehovával ápolt barátságunkat. Az első században megfenyegették, megverték, sőt meg is ölték a keresztényeket a szilárd állásfoglalásuk miatt. Sátán napjainkban is üldözést szít. Oroszországban és más helyeken kegyetlenül bánnak a testvéreinkkel és testvérnőinkkel, vagy más módon nehezítik meg az életüket. A kilencedik bekezdés alapján mondj egy példát arra, hogy mindig készen kell állnunk az alattomos támadásokkal szemben. Alattomos módszerek. Sátán nem csak nyíltan támad, hanem különféle mesterkedéseket is bevet ellenünk. Nézzünk erre egy példát. Egy testvérünk, Bob, nagy műtét előtt állt. Elmondta az orvosoknak, hogy semmiképp sem fogad el vért. A sebész azt mondta, hogy tiszteletben fogja tartani a döntését. De a műtét előtti este, miután Bob családja hazament, az altatóorvos bement hozzá. Azt mondta, hogy valószínűleg nem fognak vért adni neki, de azért a biztonság kedvéért oda készítik. Lehet, hogy arra gondolt, hogy ha nincs ott Bob családja, akkor enged a nyomásnak. De Bob nem ingott meg. Kijelentette, hogy semmilyen körülmények között sem fogad el vért. A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen veszélyeket rejtenek az emberi okoskodások? Emberi okoskodások. Ha átvesszük a világ gondolkodásmódját, háttérbe szorulhat Jehova és a törvényei. Az 1 Korintus 3.19 és 20 ezt írja. Mert e világ bölcsességét bolondságnak tartja Isten, hiszen megvan írva. Megfogja a bölcseket a saját ravasságukban. És ez is. Jehova tudja, hogy a bölcsek okoskodásai hiába valók. Ennek a világnak a bölcsessége gyakran arra ösztönöz, hogy engedjünk a testi vágyaknak. Pergamonban és Tiatirában néhány keresztényre nagyon rossz hatással voltak a bálványimádó, erkölcstelen emberek. Jézus mindkét gyülekezetnek szigorú tanácsot adott, mert megtűrték az erkölcstelenséget. Az emberek napjainkban is megpróbálnak torz elképzeléseket ültetni az elménkbe. Családtagok és ismerősök talán rá akarnak venni minket, hogy szegjük meg Isten törvényeit. Azt mondhatják, hogy semmi rossz sincs abban, ha a vágyainkat követjük, és ne legyünk már olyan maradiak, hogy a Biblia szerint élünk. A 11. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen hibába ne essünk bele? Időnként úgy érezhetjük, hogy Jehova útmutatásai nem elég részletesek. Talán hajlunk rá, hogy túlmenjünk azokon, amik írva vannak. 1 Korintus 4:6. Jézus napjaiban a vallási vezetők is ebbe a bűnbe estek. Ember alkotta szabályokkal egészítették ki a törvényt, és így nehéz terheket raktak az emberekre. Jehova világos útmutatást ad a szava és a szervezete által. Semmi szükség további szabályokat felállítanunk. Ezért ne menjünk túl azokon, amik le vannak írva a Bibliában, és ne gyártsunk szabályokat a testvéreinknek olyan dolgokban, amelyeket Jehova ránk bíz. A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan használja fel Sátán a megtévesztő elképzeléseket? Megtévesztő elképzelések. Sátán előszeretettel alkalmaz megtévesztő, értelmetlen elképzeléseket és világi elveket, hogy félrevezesse és megossza az embereket. Az első században ezek közé az elképzelések közé tartoztak a különböző filozófiák, az írásokkal ellentétes zsidó tanok, és az a felfogás, hogy a keresztényeknek be kell tartani a mózesi törvényt. Ezek azért voltak megtévesztőek, mert az emberek inkább ezekre figyeltek, semmint az igazi bölcsesség forrására, Jehovára. Napjainkban a média és a közösségi oldalak nagyon jó eszközök Sátán kezében. Ezek hemzsegnek az összeesküvés elméletektől és az álhírektől, melyeket gyakran politikai vezetők terjesztenek. Erre számos példát láthattunk a COVID-19 világjárvány alatt. Sok szükségtelen aggodalomtól megóvták magukat azok a tanúk, akik a szervezettől jövő útmutatásokra figyeltek, nem pedig a megtévesztő információkra. A 13. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért kell vigyáznunk, nehogy elterelődjön a figyelmünk? Figyelemelterelés. A figyelemelterelő dolgok rengeteg időt és energiát emészthetnek fel, ezért ügyelnünk kell rá, hogy a fontosabb dolgokra összpontosítsunk. Ha nem vigyázunk, az élet mindennapi tevékenységei, az evés, az ivás, a kikapcsolódás és a világi munka teljesen leköthetik a figyelmünket. Ezen kívül nap mint nap elárasztanak minket a tüntetésekről és politikai csatározásokról szóló hírek. Ne engedjük, hogy ezek megtöltsék az elménket. Máskülönben oda juthatunk, hogy magunkban állást foglalunk ezekben a kérdésekben. Sátán azért alkalmazza a most megvizsgált 5 módszert, hogy meggyengítse azt az elhatározásunkat, hogy kitartunk Jehova mellett. Ezért most nézzük meg, hogyan állhatunk ellen a támadásainak. Hogyan maradhatunk szilárdak? A 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Többek között mi segít Jehova mellett maradnunk? Gondolj vissza, miért adtad át az életedet Jehovának. Azért keresztelkedtél meg, mert meggyőződtél róla, hogy megtaláltad az igazságot, és Jehovához akartál tartozni. Milyen lépések előzték ezt meg? Pontos ismeretet szereztél, és ennek hatására nőtt benned a tisztelet és a szeretet Jehova iránt. A hited is egyre erősödött, és megbántod a bűneidet. Felhagytál a rossz dolgok cselekvésével, majd összhangba hoztad az életed Isten akaratával. És biztosan nagyon megkönnyebbültél, amikor érezted, hogy ő megbocsát neked. Elkezdtél járni az összejövetelekre, és egyre többeknek beszéltél az igazságról. Most, hogy Jehova tanúja vagy, az életre vezető úton jársz, és biztosan szeretnél mindent megtenni, hogy rajta is maradj. a 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért hasznos tanulmányozni és elmélkedni? Tanulmányozd Isten szavát, és elmélkedj rajta. Ha egy fának a gyökérzete mélyre nyúlik, akkor semmi sem lesz képes kidönteni. Ehhez hasonlóan mi is szilárdan meg tudunk állni az igazságban, ha a hitünk mélyen gyökerezik Isten szavában. A fa gyökérzete idővel egyre mélyebbre hatol, és egyre szerte ágazóbb. Ugyanígy a tanulmányozás és az elmélkedés megerősíti a hitünket, és azt a meggyőződésünket, hogy Isten adja a legjobb vezetést. Gondolkodj el azon, hogy Isten útmutatásai hogyan segítették és védelmezték az ókori hűségeseket. Például Ezékielt megerősítette, amikor egy angyal alaposan megmérte a látomásbeli templomot. Mi pedig megtanulhatjuk belőle, hogy hogyan tudunk eleget tenni Jehova elvárásainak a tiszta imádatra vonatkozóan. Tehát nagy hasznot meríthetünk abból, ha tanulmányozzuk az Isten szavában található mélyebb, nehezebben érthető tanításokat, és elmélkedünk rajtuk. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan segített Bobnak az, hogy rendíthetetlen a szíve? Legyen a szíved rendíthetetlen. Dávid királyt megingathatatlan szeretet fűzte Jehovához. Így énekelt erről. Szívem rendíthetetlen, ó Isten! Zsoltárok 57:7. Neked is ilyen rendíthetetlen lehet a szíved, ha feltétel nélkül bízol Jehovában. A Zsoltárok 112:7-ben ez áll. Semmilyen rossz hírtől nem fél. Szíve rendíthetetlen, mivel Jehovában bízik. Gondoljunk vissza Bobra. Amikor kiderült, hogy a biztonság kedvéért bekészítenék a műtőbe a vért, határozottan kijelentette, hogy ha bármi esélye van annak, hogy vért kap, azonnal elhagyja a kórházat. Így idézte fel ezt a helyzetet. Egy percig sem tétováztam, és egy cseppet sem aggódtam. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatsz Bob történetéből? Bob azért volt ilyen rendíthetetlen, mert már jó előre meghozta a döntését. Mi segített neki ebben? Először is szívből vágyott rá, hogy boldoggá tegye Jehovát. Másodszor alaposan áttanulmányozta, hogy mit tanít a Biblia és a kiadványaink az élet és a vér szentségéről. Harmadszor pedig biztos volt benne, hogy Jehova megjutalmazza, ha engedelmeskedik neki. Te is rendíthetetlen szívvel szolgálhatod Jehovát, bármilyen próbában kell is helytállnod. A bekezdéshez tartozó első képen egy földrengés után egy felhő karcoló sértetlenül áll, de körülötte az épületek összeomlottak. A második képen egy testvér kórházban fekszik, és egy orvossal beszél késő este. A kép aláírás így szól. Ha szilárd alapokon áll a hitünk, akkor semmilyen próba sem tud megingatni minket. A 18. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk Bárák történetéből a Jehovába vetett bizalomról? Bíz Jehovában! Idézzük fel, hogyan tette Bárákot sikeressé az, hogy követte Jehova útmutatását. Debóra prófétanőn keresztül Jehova arra szólította fel, hogy ütközzön meg Siserával, a kánaánita hadvezérrel és annak jól felszerelt hadseregével. Az izraelita katonák látszólag kilátástalan helyzetben voltak, hiszen nem volt pajzsuk és láncsájuk. Ráadásul Siserának 900 harci szekere volt, melyek hatalmas fölényt jelentettek a sík terepen. Bárák mégis engedelmeskedett Jehovának, és a katonáival leereszkedett a táborhegyről, hogy megütközzön az ellenséggel. Ekkor Jehova felhőszakadást idézett elő, Sisera harci szekerei pedig beleragadtak a sárba. Jehova segítségével Bárák elsöprő győzelmet aratott. Jehova bennünket is sikeressé tud tenni, ha bízunk benne és követjük a szervezetétől jövő útmutatást. A címlapon az látható, amint a szakadó esőben Bárák a katonáival leereszkedik a hegyről, hogy megütközön Sisera seregével, akinek a harci szekerei beleragadtak a sárba. A képleírás így szól. Bárák és a katonái üldözik Sisera seregét. A 14-től 18-ig terjedő bekezdésekhez tartozó képösszeállítás első képén egy építés alatt álló felhőkarcoló látható, amelynek szilárd alapja van. A második képen egy testvér kitölt egy orvosi dokumentumot. A táblagépén a Boldogan élhetsz örökké könyv 39. fejezete van megnyitva. A kép aláírás így szól. Te is szilárdan állhatsz, ha elgondolkozol az önátadásodon, elmélyülten tanulmányozod a Bibliát, rendíthetetlen a szíved, és bízol Jehovában. Maradj rendíthetetlen. A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért szeretnél rendíthetetlen maradni? Amíg áll ez a világ, folyamatosan küzdenünk kell, hogy rendíthetetlenek tudjunk maradni az igazságban. Határozzuk hát el, hogy nem hagyjuk, hogy megingasson minket az üldözés, az alattomos támadások, az emberi okoskodások, a megtévesztő elképzelések vagy a figyelemelterelő dolgok. Álljunk ki Jehova mellett rendíthetetlenül, és ne hagyjuk, hogy bármi is eltántorítson minket attól, hogy engedelmeskedjünk neki. De az is fontos, hogy észszerűek legyünk. A következő cikkben megvizsgáljuk Jehova és Jézus tökéletes példáját az észszerűségben. Mit válaszolnál? Milyen három parancsot adott Jehova, melyeket szigorúan be kell tartanunk? Milyen módszerekkel próbálja Sátán megingatni a Jehova iránti hűségünket? Milyen négy javaslat segít, hogy rendíthetetlenek legyünk? 129-es ének. Ki tudsz tartani? Vége a cikknek.